Köszöntöm az aréna hallgatóit, a mikrofonnál a műsorvezető Klavai Richárd, vendégünk ma este Szarka László történész. Jó estét kívánunk!
Jó estét kívánok!
Hallgatóink ezt a beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Témánk Csehország, a csehországi választások. Ugye Andrej Babiš szerzett többséget, illetve hát a legtöbbet egy csomagban talán ő szerezte. Ki Andrej Babiš? Mit kell tudnunk róla?
Hát föltétlenül azt tudni kell, hogy az előző kormánynak, a Szobotka kormánynak sokáig a pénzügyminisztere volt, majd amikor a kormány ez év tavaszán nagyon súlyos válságokba került, úgy nézett ki, hogy Szobotka lemond, az egész kormány lemond, akkor sikerült elérnie, hogy a sokféle gyanú árnyékába terelődött pénzügyminiszterét a köztársasági elnök Miloš Zeman megkérte, és ő lépett ki a kormányból, és a pártja, az új polgári szövetség, az ÁNO, aminek a, ugye a rövidítés az igen pártja, az új polgári szövetség egy másik jelöltet ültetett Babiš helyére, tehát ő is részese volt az elmúlt négy év három párti koalíciós kormányának, ahol a szociáldemokraták voltak a legerősebbek, az ÁNO volt a másik legerősebb kormánypárt, és a Néppárt, a Kereszténydemokrata Unió nevű cseh néppárt volt a harmadik koalíciós partner. Babiš kezdettől fogva professzionálisan egy másfajta politikát képvisel, és az a egészen bizarr és paradox helyzet volt, hogy mindazt, amit az előző négy évben a kormány gazdaságpolitikában, külpolitikában sikerként elkönyveletett, ez Babiš a két vezető, az olyan, mintha a Magyar Nemzet és a Népszava egy ember kezében lenne, ez a két lap, a Mladáv Frontagynes és a Lidové Novini az ő kezében van, televíziói vannak, hatalmas médiapiaca van, és a médiapiac mögött pedig egészen elképesztő nagyságrendű, Magyarországra is kiterjedő élelmiszeripari vállalkozásai van. Tehát Csehország második leggazdagabb embere, aki nagyon korán ráérzett arra, hogy 89 óta a rendszerváltó politizálás elfáradt. Ő maga úgy gondolja, hogy nem csak elfáradt, hanem tehetetlen, nem innovatív, és ráadásul korrupt. Miközben ugye Andrej Babiš ellen lassacskán másfél éve folyik egy először egy újságírói oknyomozás, majd pedig ez év szeptemberétől a cseh rendőrség is elindított egy eljárást ellene, amit a előző cseh parlament, a mentelmi bizottsága tudomásul vett, és kiadták Babišt és a pártjának az alelnökét, Faltineket is, meg a feleségét és tized magával. Több milliós euróról van szó, több milliós nagyságrendű gyanús pénzszerzések, eurós alapítványok megszerzése volt a vád. Gólyafészeknek hívják az ő farmját Prága közelében, és ez a gólyafészek ügy lengte be az egész kampányt, választási kampányt és a választási kampány utáni helyzetet, és most a legújabb hír, hogy kedden a cseh rendőrség, miután megalakult a cseh parlament, újra kezdeményezte, hogy az új parlament mentelmi bizottsága újra adja ki, mert a választásoknál megszűnt ez a kiadatási lehetőség. Úgyhogy az első komoly igazi nagy harc a most megalakult cseh parlamentben arról szólt, hogy kiálljon a mentelmi bizottság élén egy kommunista választottak a mentelmi bizottság élére, erről majd biztos beszélni fogunk később, hogy a kommunisták hogy kerülnek a képbe. 19 fős egy monumentális mentelmi bizottság lett, ahol azonban az ÁNO-nak, tehát a Babiš pártjának és a hozzá csatlakozó kommunistáknak és még egy pártnak olyan fölényes helyzete van, hogy már a mentelmi bizottságban el tudják kaszálni, illetve hát le tudják lassítani a kiadatási folyamatot.
Egy picit beszéljünk az erőviszonyokról. A választáson kik voltak a meghatározó szereplők, akiknek egyáltalán lehetőségük volt arra, hogy beleszóljanak ebbe a politikai játszmába?
33 párt indult, és ebből 10 párt a zöldekkel együtt, akik nem jutottak be a parlamentbe, főleg a fiatalabb politizáló nemzedék nagy csalódása volt, 9 párt jutott be, és azt mondhatjuk, hogy 3 nagy csoport van. Az igazán nagy csoport az ÁNO-val az élen, azok, akik mondhatnák, hogy rendszerváltók, akik tehát azt mondják, hogy vége a bársonyos forradalom korszakának, ez folytathatatlan, az emberek mélyen csalódottak az elmúlt 27 évnek a teljesítményében, föltétlenül valami újnak kell jönni. Ezt természetesen részben megtámogatták a kommunisták, hiszen ők egy rendszerellenes párt, valójában nyíltan rendszerellenes párt, és született két olyan új párt is, az egyik egy Tomio Okamura nevű japán, csehországi japán, cseh anyanyelvű politikus vezeti ezt a pártot, akik a nacionalista színezetet vettek föl, tehát úgy akarják az előző elmúlt negyed évszázadot felszámolni, hogy egy nacionalista irányba, egy menekült ellenes irányba, egy iszlám ellenes Csehországban, ahol gyakorlatilag az iszlámnak minimális jelenléte van, ott képesek voltak 20 mandátumot szerezni, 22 mandátumot szerezni, és hozzájuk csatlakozni látszik most az első parlamenti bizottsági ülések összetétele körüli vitákban egy nagyon dinamikus, de nagyon populista párt. Ők az SPD párt, akik a közvetlen demokrácia viselik a nevükben, és akik egyébként nagyon sok fiatalt meg tudtak szólítani, de nagyon gyanús az, hogy jó lehet kezdettől fogva Babis ellen, a köztörvényes Babis ellen kívántak harcolni a választási kampányuknak, ez volt az egyik vezető szlogenje. Most nagyjából ugyanazt szavazzák meg, amit a Babisék az ÁNO pártja, és ilyen formában most már ennek a csoportnak három tagja van. A másik csoport, amelyik ugye az előző kormányban is volt, az kettéhasalt, a szociáldemokraták hatalmas vereséget szenvedtek, 33 mandátumot vesztettek, és jelenleg 15 mandátumuk van, ami hát gyakorlatilag a megsemmisülés szélére sodorta ezt a nagyon nagy múlttal rendelkező tömegpártként induló két világháború között, tömegpártként sokszor a két világháború között is már kormányt vezető pártként működő csoportosulást. Itt a végén megpróbálták megmenteni a pártot, mert részben elhasználódtak a kormányzat során, tehát Bohuslav Szobotka ugye többet volt külföldi utakon, és többet ült a miniszter kormányzati üléseken, így aztán Zamorále külügyminisztert bízták meg a kampánynak a vezetésével, sajnos nem volt átütő erő a pártnak a működésében, és ehhez a csoporthoz sorolhatjuk még a másik koalíciós partnert, a Polgári Demokrata pártot, és ők létrehoztak most a szociáldemokraták nélkül pillanatnyilag létrehoztak egy úgynevezett demokratikus blokkot, körülbelül 50-60 mandátumuk van, míg az ÁNO-nak 78, és a hozzátársult két, vagy társuló két szélsőséges pártal, a kommunisták egyértelműen szélsőségesek, a másik csoport pedig hát szintén eléggé gyanús a maga nacionalista hangnemével, nekik már most pillanatnyilag 120 mandátumuk van, tehát még az is lehet, hogy mire a kormány jövő héten bejelenti majd Babis, hogy kiket kért föl a szakértői kisebbségi kormányába, az is lehet, hogy nem is lesz kisebbségi a kormány, hiszen ezek a hozzátársuló pártocskák, pártok nyíltan vállalják majd a koalíciót.
Ugye, ahogy ön is említette, 78 képviselője van a 200 fős törvényhozásban, ugye Babiséknek, az ÁNO-nak. Az ÁNO nyerte meg ezt a választást ezzel a 78 mandátummal, vagy a többiek voltak igazán rosszabbak, mint ő, vagy a többiek vesztették el?
Hát a hatalmas veszteségeket, ugye azt már részben említettem, hogy a szociáldemokraták óriásit buktak, tehát ekkora bukásra, vagy ekkora vereségre senki nem gondolt. Azt, hogy a klasszikus rendszerváltó pártok, a 89-es Polgári Demokrata párt, az ODS is ilyen hatalmas vereséget szenvedjen, a mandátumai megfeleződtek, azzal sem gondoltak túl sokan. A top 09-es párt az előző ciklusban még nagyon népszerű, főleg Prágában nagyon népszerű liberális párt is gyakorlatilag a kis pártok közé sorakozott be, azzal a 10 mandátum van, a legkisebb jelenlegi politikai párt. Tehát azt mondhatjuk, hogy a klasszikus pártok, a valóban rendszerváltó pártok, a demokratikus pártok nagyon nagy vereséget szenvedtek, és az új típusú politizálást, a részben nacionalista, részben unióellenes, részben pedig alapvetően valamilyen hatalmi politizálást folytató csoport, az pedig hát rendkívüli mértékben megerősödött.
Lehet azt tudni, hogy egyrészt volt ennek előzménye, tehát sejthető volt, hogy ez lesz a választásnak a végeredmény, és lehet azt tudni, hogy mi van a háttérben, tehát mi történt a rendszerváltó pártokkal, mi történt a csehországi politikai közéletben, mi az, ami elsodorta
hát
őket?
Azt gondolom, hogy legalább három okot föltétlenül meg kell említeni. Az egyik kétségkívül az, hogy bár Csehország mondjuk itt ebben a visegrádi térben Lengyelország és Szlovákiával tartja a tempót, tehát Csehország gazdasági állapota nagyon jó, a tavalyi gazdasági teljesítmény, az idei évnek a gazdasági teljesítménye pedig egészen kiváló. Ezzel együtt Szobotka nagyon erőteljes hangsúlyokat próbált, még Visegráddal szemben is, ugye az osztrák-szlovák cseh hármas megpróbált egy külön unióbarát politizálást elindítani, amivel otthon belpolitikában tulajdonképpen sikertelenek maradtak. Jól jelzi ezt például, hogy az euró bevezetése mellett kiálló Szobotka talán 20-25%-ot kap ezzel a kezdeményezésével, a cseh társadalom nagy többsége, 75%-a elutasítja az euró bevezetését, miközben Csehország valóban be van ékelődve a német-osztrák térbe, mindenki pontosan látja azt, hogy az euró az többé-kevésbé belépő lenne az Európa kemény magjába, ha lesz ilyen, majd megvárjuk a német választásoknak a végkimenetelét, és megnézzük, hogy Franciaországban Macron mire jut, de kétségkívül ez egy nagyon fontos dolog, hogy nem sikerült, ebben az 4 évben sem sikerült igazából azt a egyértelmű euróbarát politikát a közvéleménnyel megszeretetni. A másik az az egymást érő korrupciós ügyeknek a listája, tehát a cseh társadalom megtelt a korrupciókkal, már tulajdonképpen ugyanolyan érdektelenség fogadja, mint a térség többi országában az újabb és újabb korrupciós eseteket, és ezt nagyon paradox módon, ugye ezt maga Babis is ráérzett, és miközben ő is részese ennek, vagy legalábbis az árnyékába bekerült ezeknek az ügyeknek, ő is ezzel harcol ez ellen, a társaság ellen, a korrupcióknak a tömege. A harmadik pedig, hogy az állami szférának azok a hagyományos, klasszikus szolgáltató szektorai, az egészségügy, az iskola, hogy legalább ugyanolyan válságról válságra vergődik, mint ahogy azt közelről is látjuk.
Miről szólt a választás? A kampány miről szólt?
Hát két dolog biztosan kiemelkedett ebben a kampányban. Le kell számolni ezekkel az elkényelmesedett, megöregedett pártokkal. Tehát ezek a pártok nem tudták a cseh társadalmat felvinni abba az uniós élvonalba, ahova a csehek magukat mindig is besorolták. Tehát szükség van egy nagy, komoly, majdnem rendszerváltás típusú fordulatra. Ezt Babis kiválóan 3 vonalon is nagyon hitelesen el tudta adni. Az egyik az ő média birodalma, a másik a hihetetlen nagy munkabírástól tanúskodó helyszíni kampánya, tehát minden városba előfordult, mindenhol jelen volt. És talán a harmadik az az ígéret, amit ő ígér, hogy úgy fogja irányítani Csehországot, mint a saját vállalatait. Tehát a vállalati gazdálkodás, amiről itthon is szoktak beszélni, hogy a magyar politikai elit úgy gondolja, hogy ha vállalati logikával irányítjuk az államot, akkor tulajdonképpen minőségi javulást tudunk elérni. Holott ugye egy államban nem egyszerűen csak gazdasági mechanizmusok vannak, tehát Babisnak ez az ígérete nagyon autentikusnak tűnt. Ugye a második leggazdagabb ember, akinek a vállalataihoz termelik a rengeteg pénzt, és mindenki azt gondolja, hogy ha pénzügyminiszterként is bevált, hiszen a Szobotka kormánynak egy kiváló pénzügyminisztere volt, akkor miniszterelnökként pedig még jobban be fog válni.
A nemzetközi kérdések, menekültügy, az Európai Unió sorsa, az téma volt? Beszéltek erről a jelöltek?
Megjelent természetesen, főleg a már említett Okamura-féle párt, az kezdettől fogva például kiemelt kampány témája volt, hogy a saria bevezetése ellen küzdöttek ettől. Ugye mindenki földobta magát, de ezt olyan autentikusan tudta elmondani, hogy íme már a szomszédos Németországban, Svájcban népszavazás volt ezekről a kérdésekről, tehát közeledik a rém, az iszlamizáció réme, és ez Csehországban a cigány ellenességgel és általában az idegen ellenességgel ennek fazont adott ezzel az egészen bornírt jelszóval, és hát nagyon megerősödött. Ebben benne van természetesen az migrációs politikának a kritikája is, Csehországot közvetlenül nem érintette, abban az értelemben igen, hogy volt egy nagyon kínos történet, hogy Szobotkáék befogadtak migránsokat, akik 2 héten belül eltávoztak Csehországból, látták, hogy tévedésből egy kelet-európai államba jutottak, és nem fogadták el a fölkínált lehetőséget. Ez egy nagyon tanulságos és egyszerre kínos történet, ami jelzi azt, hogy Csehország pillanatilag nincs kitéve nagyobb tömeges migrációs veszély. ennek mégis jól lehetett irányítani. Az a tény, hogy a szomszédországok Lengyelországban, Szlovákiában és Magyarországon is a másik irányú politizálás nagyon nagy támogatásra talált, ez is megosztotta a cseh társadalmat. Főleg Prága, Prága mindig is, most is a választások során is, azzal együtt, hogy mind a 77 választási körzeted megnyerte Babiš. Ilyen egyszínű választás, hát a kommunista időkben volt utoljára, tehát minden választási körzetben győzött, de Prágában az kvázi polgári demokratikus pártok, a demokrata pártok hozták a jelöltjeiket, tehát ilyen értelemben Prága mindig is külön terület marad. De Prága kivételével a vidék, Morvaország, Csehország, a sziléziai vidék, és főleg az egykori szudétanémet vidék, ahonnan rengetegen járnak át Németországba, Ausztriába dolgozni. Ezek az emberek úgy gondolták, és úgy gondolják, hogy az unió nem segített rajtuk. Nincs igazából a vidékfejlesztésnek olyan nagy felhajtó ereje, hatalmas pénzek mentek egyébként a vidékfejlesztésbe, nincs, ami meggyőzte volna az embereket, hogy a vidék rajtuk is akar segíteni. Nincs az a portugália effektus, hogy a szegény peremvidékek is fölzárkoztak volna, az autópályák lassacskán kiérnek Csehország szélére, elérik a határátkelőket, de önmagában az autópálya nem elegendő, hogy az elmaradottabb régiók felemelkedjenek.
De beszélt a volt rendszerváltó pártokról, és beszélt az újak szereplőként, és a kommunistákat említette újként. Ezek új
a harmadik csoport, ugye, ami tulajdonképpen Csehországban egy történeti hagyomány, hogy a kommunista pártot nem szüntették meg, és a kommunisták képesek voltak, a cseh kommunista párt képes volt Csehország és Morvaország kommunista pártjaként újra alakulni. Ők is nagyon-nagyon buktak, elbukták a mandátumaiknak, a korábbi mandátumaiknak a nagyobbik felét, 18 mandátummal van kevesebb, és jelenleg 15 helyük van az alsóházban, a képviselőházban, tehát az azt jelenti, hogy, hogy törpe pártá zsugorodtak ők is, viszont annyira otthonosan mozognak a parlamentben. Az a tény, hogy a mentelmi bizottság élére egy Grospics nevű figurát, egy kommunista, egy igazi virtigli 89 előtti vas következetességű leninista politikust ültettek, ez jelzi azt, és az ő megszólalásaikban, már a kampány során is, de a választások után is lehetett érezni, hogy megérezték azt a páratlan helyzetet, hogy győzött ugyan Babiš, de rászorul a segítségre. Babiš pedig ugye nagyon praktikusan rögtön jelezte, hogy mindenkivel, csak a kommunistákkal nem. Tehát olyan el se tudom képzelni most sem, hogy a kommunista miniszterei legyenek a Babiš kormánynak, tehát úgy nem lesz neki többségi kormánya, hogy a kommunistákat bebeszi, de úgy, hogy a kommunisták különböző engedményekért cserébe támogatni fogják, hogy egy úgynevezett ellenzéki szerződés, ami Csehországban már ki van találva az előző kormányok idejéből, hogy ilyen formában a kommunistákat föl lehet fűzni erre az új kormányzati struktúrára, a felől már nincs kétségem.
Ugye ha már ezt említette, hogy kikivel működik együtt, és kikivel hajlandó együttműködni, ugye a hírek szerint Babišsal senki nem akar együttműködni. Hogyan lesz így kormányalakítás?
Hát látjuk, hogy ez már is nem igaz. Az más kérdés, hogy Babiš a parlamenti szavazásig el akarja kerülni azt a látszatot, hogy kiderüljön róla, hogy szélsőségesekkel társult. Ez eltarthat egyesek szerint akár 4 évig is ez az állapot, ugyanis van egy egészen magas rendű támogatója és partner, ez Miloš Zeman köztársasági elnök, aki bejelentette, hogy az első alkalommal jövő héten december 6-án Mikulás napján kinevezi miniszterelnöknek Babišt, előtte pár nappal bemutatja Babiš egyedül a köztársasági elnöknek a kiválasztott miniszter jelölteket, azt követően a köztársasági elnök tárgyal az egyes miniszterekkel, és azt követően ugye beindul a parlamenti szavazógépezet, és hogyha ott nem kapja meg a többségi bizalmat, akkor a köztársasági elnöknek másodszor is lehetősége van megbízni, vagy kinevezni miniszterelnöknek. Ez már gyakorlatilag január, amikor Csehországban köztársasági elnöki választás lesz, ami Csehországban közvetlen választás, ami újra fogja mozgatni az egész cseh társadalmat. És harmadik alkalommal is van esélye Babišnak, ugyanis a parlament elnöke újra megbízhatja miniszter, vagy megbízhatja kormányalakítással, és ez a parlamenti elnök, ez a pártnak, az ANO pártnak a tagja. Így tehát a kör bezárult, és sokak szerint minimálisan a köztársasági elnök választás lezárultáig Babiš marad a hatalmon, azt követően pedig nagyon valószínűleg Zeman köztársasági elnök újabb ciklusra megkapja ezt a pozíciót. Zeman pedig azt mondta, hogy ő számára nem fontosak ilyen idióta szokások, szó szerint idéztem a köztársasági elnököt, hogy a parlament többségének meg támogatni, akik kell a kormányt. Ha a kormányt ő nevezik ki, akkor ezt a kormányt 4 évig megtartja.
Az a kérdés, hogy persze ilyen körülmények között Babis képes lehet-e kormányozni? Képes lehet? Ugye 78 mandátuma van közvetlenül az ANO-nak a 200-ös törvényhozásban.
Igen, nagyon nagy valószínűséggel képes, hiszen nem véletlen, és nem azért, hogy ezek a pártok gyávák lennének és bátortalanok lennének, a demokrata blokknak ez a 4 pártja például, kénytelen azt mérlegelni, hogy egy újabb előrehozott választás, vagy egy rendkívüli választásnál esetleg 0 mandátumuk lesz. Tehát olyan méretű az a hagyományos pártelitek elleni hangulat ma Csehországban, hogy egy újabb előrehozott választásnál esetleg a szocdemek nem jutnak be a parlamentbe, esetleg az ODS, a történeti rendszerváltó párt, és ők tulajdonképpen azt mondják, hogy próbáljuk meg ugyanazt a taktikát, amit Babis is csinált, bent ülünk a parlamentben, ezt a jelenleg többség nélküli kisebbségi kormányt mi egyrészt ellenőrizni fogjuk, a parlamenti bizottságok többségének az élén egyébként a másik 8 pártnak a tagjai állnak, és próbáljuk meg sarokba szorítani ezt az új Babis kormányt, és próbáljuk meg közben jó pontokat szerezni, hogy a választóknak megnyíljon a szeme, és lássák, hogy itt egy demagóg politikai, modern tömegdemagógiát folytató politikusról van szó, közben a rendőrség is tegye a dolgát, leplezze le azokat a korrupciókat, tehát van egy olyan forgatókönyv, hogy átmenetileg 1-2 évig, amíg ezek a dolgok le nem tisztulnak, amíg a választók ki nem józanodnak, addig működjék ez a Babis kormány.
Ez működhet? Tehát ahogy látszik mondjuk a választási kampány, ahogy látszik a támogatottság, az erőviszonyok, ez működhet? Tehát ez...
Igen, úgy tűnik, hogy pillanatnyilag nincs fordulat. Az összes közvéleménykutatás, a választások utáni első közvéleménykutatások azt mondják, hogy a választók elégedettek, sőt elégedetlenek azzal, hogy nem sikerült Babist abszolút többségi pozícióba juttatni. Nagyon-nagyon mély ütéseket kaptak a többi pártok, ahol rettenetes nagy belső viták vannak, ugye általában ilyenkor jönnek a rendkívüli kongresszusok. Tehát nem lehet pontosan tudni, pillanatnyilag a szociáldemokraták majdnem ugyanazt csinálják, mint itthon az MSZP, hogy keresik a párton kívül, keresik a potenciális pártelnököt, meg a miniszterelnök jelölteket, tehát hatalmas a zűrzavar, a káosz, és ez a káosz az elinduló parlamenti vitákban nyilvánvalóan folytatódni fog, ott pedig Babisnak az a fölényes kijelentése, hogy ez már nem tartozik a modern demokrácia, vagy a parlamentben mindenki arról beszél, amiről akar. A parlament visszahúzza a cselekvést, cselekedni kell, nem pedig vitatkozni, és ez nagyon-nagyon visszhangzik a cseh társadalomban. Ők úgy gondolják, hogy 27 év óta folyik az üres szócséplés, most már tenni kell, mert a cseh társadalom végzetesen lemarad.
Szarka László történész, az Aréna ma esti vendége, hallgatóink a rádióban ezt a beszélgetést felvételről hallják, rövidesen innen folytatjuk. Tartsanak velünk továbbra is!